Még nincs tisztában, ezelőtt tiszta ruhával, akkor most lesz az a lehetőség, hogy még tisztázunk ezeket a dolgokat. Fogunk erről még beszélni. Sok lesz a teológia mai napon. És a mai világban ez a teológia nem egy annyira közkedvelt szó, mintha nem annyira fontos, lényeges lenne. A Biblia az elég legyen nekünk, olvassunk a Bibliát, a teológia. De szeretném, hogy úgy beszéljük a teológiáról, hogy ez egy gyakorlatias dolog, ez egy nagyon jó dolog a teológia. Nagyon fontos, hogy megértsük fontos Biblia igazságokat, de nem mint elvont dolog, hanem nem egy száraz tantár, hanem a mindennapi életünkhez mi köze hozzá, a mindennapi életünkhez mi köze hozzá a jó teológia. Most már mindenkinek a kedvét felcsigáztam. Hogy jaj, de jó, teológia lecke lesz ma. Na, nézzük meg, hogy mennyire melbevágó ez a téma. Eső is lesz. Több kísértésre vagyunk kitéve. Már esik?
Kicsi cseperegy.
Cseperegy. Na, akkor gyorsan imádkozunk.
Eddig imádkoztak az esélyet, Robi.
Legyen csak éjszaka.
Döntsétek el, mit akartok. Ja, akkor kezdjem el, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz.
Igen.
Vagy, mi gondolod?
Ez mindig nagy kérdés. Téged mennyire fog megzavarni, ha meg kell állni? Eléggé.
Átszaladunk.
Nagyon kell kapkodni lehet.
Vannak helyek, ahol tudunk megállni.
Mi van, hogyha itt szemben?
Fenepadlás mi?
Hát az EP meg a üdvét szobor.
Üres?
Szerintem, ha meg nem esik, akkor próbáljunk elkezdeni.
Hátra.
Oké, de hát mai napon két előadás lesz. Ez a két előadás nagyon kiegészítik egymást. Az első előadás arra gondoljunk, hogy hogy lehet harcolni a bűn előtti való kísértésektől. Tehát mielőtt a bűnben esünk, ugye ott van egy kísértés is. Mit jelent ellene harcolni a bűnnek? Hogy ne essünk bűnbe. Ez a téma, ami most lesz. De a délutáni az, hogy tehát elkövetjük a bűnt. Újra beleestünk ezek a dolgokban, a kísértéseket. Akkor az, hogy lehet kezelni? Mert az is tönkre teszi az életünket, ha nem tudjuk azt kezelni, hogy beleestünk a bűnben újra. A kérdés ma az, hogy mennyire várható a mi életünkben most a szabadságot a bűntől. Mennyire várható, hogy szabadságban éljünk. Ez a témánk. Van szabadság a bűn előtt, és van szabadság a bűn után. A bűn utáni való következményekről. Hogyan szabadulunk a bűn utáni való következményekről? Oké? Okay? Tehát erről a szó. Forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő segítséget. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy hívhatunk téged a mi hűséges barátunk. Köszönjük, hogy bebizonyítottad azt, hogy mennyire szeretsz, hogy feláldoztad a saját életedet értünk. És kifejezted emberileg a legnagyobb szeretetet. És bocsáss meg, amikor ebben a szeretetben kéntelkedünk, kétségben esünk, hogy hol vagy. Kérünk, hogy a mai napon erősíts meg minket, erősíts meg a mi hitünket, hogy merjünk te rád nézni, mint a mi drága megváltunk, csodálatos példakép, csodálatos tanító, aki vonzod minket magad után, hogy merjünk téged követni. Taníts meg minket mindazt, hogy mit tettél értünk, mi a következménye annak a golgotai keresztnek, annak, hogy te feltámadtál a halálból, és hogy életet adtál nekünk, hogy megmentettél, megváltottál minket a bűneinktől, ad nekünk igazi reményt ezen a mai napon. Tölts be mi szívünket igazi hittel, tölts be mi életünket igazi szeretettel. Kérünk, így légy velünk, tudjunk figyelni a te igédre, tudjunk most kizárni sok-sok mindent, tanulni, hallani a te igédet, és Úr Jézus, látod, hogy mennyire szükségem van rád, hogy mindazt elmondom, amit rám bíztál. Látod, hogy egyedül nem megy. Kérlek, hogy segíts mindenben, minden szóban. Kérlek ezt Krisztus nevében. Amen. Oké, de hát ez a hét, ennek van egy ilyen gondolkodási folyamat az egésznek. Tehát honnan kezdtünk? Röviden honnan kezdtünk? A teremtésnél kezdtünk. Teremtett világban Ádám és Évának nekik mindenük megvolt. Mi az, ami nekik megvolt? Felsoroltunk sok mindent. Mondjatok csak egy párat. Mi az, ami nekik megvolt a teremtésben?
Biztonság.
Boldogság.
Békesség. Boldogság.
Tökéletesség.
Tessék?
Tökéletesség is meg volt, nem?
Tökéletesség, egészség. Nem volt szükség orvosokra.
A perfekcionistáknak meg kellett lenni a tökéletesség.
A perfekcionisták nagyon jól érezték magukat. Igen. Közvetlen kapcsolat Istennel. Igen, a legfontosabb közvetlen kapcsolat Istennel. Meg volt a szeretet, meg volt a harmónia, a békesség, a halhatatlanság. Meg volt, hogy értéktudat, identitástudat, tudom, hogy ki vagyok, miért vagyok itt, cél volt az életnek, értelme volt az egésznek. Tehát egy harmónia, úgynevezett shalom, egy tökéletesség. De az csak az első két oldal a Bibliának, lapoztunk egyet, és ezt az egészet úgy, ahogy elveszítettük a mi kapcsolatunk Istennel, elveszítettünk ezek a dolgokat is. Tehát a bűneset után az egész világ keresi ezek a dolgokat, ugye? Az egész világ futkározik ezek után. És a reklámírók, akik írják a reklámokat, ugye, ezek mit tanulnak? Filozófiát, ugye, pszichológiát, mert nagyon jól tudják, hogy mi van az embernek a lelkében, mi az, amit az ember keres, és ezeket bepréselik, úgyhogy megveszel ezt a fogkrémet, most ez jut az eszembe, mert nem mostan fogad ma reggel, tehát az ember keresi egy jó fogkrémet, mert akkor ugye boldog leszek, ugye, a fogkrémemtől. Vagy ott vásárolok, mert ott értékesnek érezem magamat, vagy fontosnak tartják engem, hogy vásárolok ebben a boltban. Tehát az egész világ ezek a dolgok után futnak, és nem keresnek újra Istenben, hanem keresnek bálványokban, ugye? És ezek a bálványok felsoroltak egy jó csomót, és ezeket vonzanak minket, mert ígérgetnek, ugye, ha leborulsz ez a bálvány előtt, a pénz előtt, vagy a kapcsolat előtt, majd a kapcsolat, vagy a pénz megígéri, hogy ezeket ugye újra megszerezheted. De nem érdekes az, hogy az egész világ ezek a dolgok után futnak. Ez az ő célük, ez amit a szemük előtt van, nekem ezt meg kell szereznem. És mi az evangélium? Isten ezt adta nekünk. Nem kell ezeket megkeresni. Ez legyen a motivációd, mert ez nekem már megvan. Ugye? Már megkaptunk mindent. Istenben, Jézus Krisztusban. Ezek az alap szükségszerűk, amit a világ keres. Ez is azt mondja, Jézus Krisztusban már ezt mind megadtam neked. Jézusban újra van értéked. Jézusban újra van értelmed az életnek. Fontosság érzetet adok neked, biztonság érzetet adok neked, örök életet adok neked. Minden már megadtam neked Jézus Krisztusban. Tehát ami a világnak kitűzte magának, mint cél, mint keresztény, mi nem futunk ezek a dolgok után, mert ezek már megvannak. Ez a mi motivációnk. Teljesen más. Ez az, amit hajt minket. Már megvan. Wow, teljesen megváltozik a világ. Jézusban. Mi az a legfontosabb alap szükségletet, amit megkaptunk Jézusban? A legfontosabb. Sok mindent felsoroltunk, de kihagytuk a legfontosabb. Mi a legfontosabb?
Minden
Oké, nagyon jó. Mondom, hogy kicsit kell várni, iszok még egy. Emese túl gyors volt, ha? De hát azért trükkös a kérdés, mert a teremtésben ez nem volt egy szükséglet. A megbocsátás, ugye? Erre nem volt szükségünk. Ezt nem veszítettünk el. De a bűneset után ez vált a legfontosabb szükségletet. Az a következménye. Az a következménye annak, hogy Isten eltörölte a bűnénket. Megbocsájtott, és nem csak megbocsájtott, hanem
helyreállította a kapcsolatot.
Megigazított. Igaznak nyilvánított. Most ez miért annyira fontos? Hogy élünk ezt át, mint legnagyobb alapszükségletet, amit Isten betöltett? Hogy néz ki az életünket, amikor ez nincsen betöltve?
Ha van egy hiányérzet.
Oké, lelkiismert tudás, hiányérzet, ez volt a második előadás. A törvényből való káosz az életünkben. Amikor nincsen rendben a dolgok a lelkiismeretünkkel, akkor a lelkiismert pudrás vádol. De nem csak vádol, felsoroltunk egy jó pár dolog, ami kezd történni a lelkünkben. Össze-vissza zűrzavar van. Mik voltak azok a dolgok? Ami tönkretesz minket belülről, pusztítja a kapcsolatunk egymással. Mik voltak ezek a dolgok?
Harag.
Irigység.
Ezek a bűnök.
Elfordultunk az igaz forrástól.
Elfordultunk az igaz forrástól, és faragtunk bálványul. Ez volt az első előadás.
Tagadás törvényes.
Tessék?
Tagadás.
Tagadás. Aha, ezek. Emlékszünk erről, ugye? Tehát amikor a lelkiismert fudás problémánk van, akkor kezdünk mindenféle dolgot, próbáljunk kezelni ezt. Hogyan próbáljunk ezt kezelni emberileg?
Hárítunk,
tagadjunk,
összehasonlítjuk
másokkal, mikor összehasonlítjuk másokkal, vagy irigykedünk, vagy lenézünk, de nem bátorítjunk, ugye? Tönkreteszünk a kapcsolatunkat, relativizáljunk. Tagadjunk, hárítjunk, kifogást, tessék?
Másra kenjünk,
hárítjuk, igen, ő a hibás.
Elnyomjuk.
Nincs, nem akarom ezzel foglalkozni. Mi más voltak?
Kompenzáljuk a jó cselekedetekkel.
Oké, kompenzáljuk a jó cselekedetekkel. Tehát innen jön a törvényeskedés. Ugye, innen jön a... És ha fokoznák a törvényeskedés, akkor a maximalizmus. Majd én elérem, majd én ezt megcsinálom. Én nem akarom érezni magamat rossz embernek, én akarom érezni magamat értékesnek embernek. És akkor beindul egy munkamániás az életünkben. Vagy embereknek akarunk tetszeni. Tehát borzasztó kárt okoz a mi lelkünkben, amikor nem tudjunk ezeket lelkiismertet fudást kezelni.
Krízist okoz.
Oké, nagyon jó. Krízis okoz. Végső soron egy hatalmas nagy krízis. Mert mi végső soron történik? Milyen lehetőség van? Ha valaki így, ez a kiinduló pont az életének, és mindenki innen kiindul, két lehetőség van. Vagy elérem, megvalósítom magamat, büszkeségbe fullad az egész. Egy nagy farizéuság. De, ha nem sikerül megvalósítani, nem tudok maximalista lenni, nem tudom elérni ezt a célt, akkor mi történik? Kétségbeesik, a depresszió másik oldal. És beindul ez a hinta palinta. Attila? Ez a krízis. Hogy vívodunk a kettő között, büszkeség, vagy depresszió. Attól függ, hogy ki vesz minket körül. Attól függ a körülményektől. Sikerül, nem sikerül. És azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk, mindenki tapasztalta, átéli ezt a hinta, palinta állapot. És borzasztó. Borzasztó azt átélni. Mikor fog ez a hinta palinta megállni? Mert az ember nem akar büszkén lenni, nem akar egy önsajnálat depresszióban esni. Hogy lehet egy kicsit kiegyensúlyozott élni? Erről van szó. Mi a megoldás ennek a szörnyűségnek? Vagy a bálványok vonzanak minket, és futtunk ezek a dolgok után, vagy a törvény tönkre tesz minket. Ja, és mégis nem is beszéltek a bűnös természetünkről. Tehát milyen a bűnös természet? Emlékezzünk erről.
Elkeserítesz minket, amit
milyen nagy csend van, milyen probléma jönnek. Okay, emlékszek, hogy mi az, ami vár nekünk a jövőben, hogy mi is mondhatjunk, mint Pál az élet végén, hogy a bűnösök közt én vagyok az első. Tehát ahogyan fejlődünk a keresztény életben, egyre jobban megismerjünk, hogy mi van bennem. Ez is jó hír, ugye? Tehát mi van bennünk? Mi az, amit kezdünk felfedezni? Ugye arra beszéltük, ez a olló, ami ketté felé nyílik. Tehát minél jobban ismerjük Isten szentségét, ugye? Ahogy Ézsiás találkozott Isten. Szent, szent, szent az Úr. És mi volt a következő mondat? Jaj nekem. Bűnös ember vagyok, és bűnös emberek közt élek. Tehát Pál nem hasonlította össze magát másokkal, hanem Jézussal. Az az igazi mérce. Nem beleesett a törvényeskedésbe, mert az csak egy lehúzás a mércének, hanem nyíltan vállalta, hogy összehasonlítom magamat Jézus Krisztussal, és mi volt annak a következmény? Jaj, nekem! Aki apostol. A bűnösök közt én vagyok az első. De mi az, amit mi látjuk a lelkünkben, amikor őszinték vagyunk? Mi van ott? Tessék?
Jaj, nekem.
Oké. Okay. Ott van irítség.
Harag.
Harag. A harag az valamilyen szinten lehet látni. Ugye? Ha valaki haragszik, akkor kiderül, ugye? De az irítség nem annyira. Ugye? Azt le lehet takarni.
Féltékenység.
Szégyenérzet. Önzés.
Büszkeség.
Önigazultság.
Aggodalmaskodás.
Nagyon jó. Félelem. Ezek nagy bűnök, mert nincs bizalom. Ha lenne bizalom, akkor nem lenne irítség. Ha lenne bizalom, akkor nem lenne aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás elárulja a bűnénket, mert az új szövetségnek a mérce, minden, ami nem bűntől van, vagy minden, ami nem hitből van, az bűn. Nincsenek kicsi bűnök, vagy nagy bűnök, ugye? Tehát, ha őszinték vagyunk, ezek megjelennek a lelkünkben. Az ítélkezés, az embereknek tetszése, a szeretetlenség, ugye? Ezek mind ott vannak. Nem tudjuk egymást bátorítani, vagy erősíteni. Hallott valamit?
Sikert.
Oké, mondjátok, ha...
Ez még nem
nagyon segít. Tehát, a mai napon, ezen az előadáson, amiről szeretnék kiukadni, azaz, nagyon helyes emese. Ez az igazi cserkész mentalitás. Hozzunk az esernyőt, mert hallgatok. Oké, tehát... Ez a mostani előadás arra szól, hogy amikor észreveszed a lelkedben ezek a bűnt, hogy tudsz ellenállni?
Nem tudom.
Lényeget tegyük össze, jó?
Olyan, mint a bűn.
Ugye az egy hosszú összefoglaló volt az eddigi gondolatokról, de nem csak egy összefoglalás, hanem egy bevezetés, ugye? Mert muszáj, hogy beszéljük a problémáról, hogy helyesen megértsük, hogy Isten hogyan oldotta meg ezt, és mit kért tőlünk, ugye? Tehát beszélünk arról, hogy hogyan harcolunk a bűn ellen. Tehát hogyan harcolunk a bűn ellen. Tehát amire gondolok itt az, hogy az ember föl kell, és gondolkozik azon, hogy milyen kísértések várnak rám azon a napon. Milyen kísértések vannak? Hát különbözőek vagyunk, különböző kísértésekre vagyunk kitéve, ugye? Tehát olyan dolgoktól férfiaknak a pornográfiát, nem szoktuk ezek dolgokról beszélni, de nagyon-nagyon fontos. Az internet tele van pornóval. tele van. Mindenhol körbe jár a fiatalokat. A fiatalok olyan könnyen elérik a pornót. Ugye? Vagy azon a napon tudja az ember, hogy feszültségek várnak rá. Konfliktus vannak. Hogy fogom én ellenállni az én bűnösségemnek, az én büszkeségemnek, az én haragomnak, ugye? Vagy különböző bálványok vannak, ami kísért minket. Hogy hogyan nem fogom elvárni a másiktól, hogy tőle várom azt, hogy én értékes vagyok. És amikor nem kapom azt, ugye, mint Jakab 4, nem fogok én haragudni és ölni a másikat. Tehát hogyan tudom én az én lustaságom ellenállni, ugye? A lustaság kísért minket. Tehát a kérdés az, hogy van remény nekünk? Van remény nekünk, vagy csak megvárjuk majd a mennyországot, ugye? Hát majd a mennyben jobb lesz, ugye? Mert felsoroltunk, úgy is tudunk, hogy milyen magas az Isten mérce, az ő törvény, úgy se tudom azt elérni, akkor miért is van itt szó? Miért próbáljam ugye előfeszíteni, hogy valakit tudjak szeretni, hogy szolgálni? Ha úgy se tudom azt elérni. Tehát, amiről beszélünk, az, hogy van reményünk nekünk a mostani életünkben, hogy megvalósítjuk valamilyen szeretett légkör. Gondolkoztál ezen? Hát csak másoknak megy, vagy senkinek nem megy. És ez a valóság, hogy a bűn csak körülvesz minket. És mint keresztények, hogyan harcolunk a kísértések ellen, a bálványok ellen, hogy tudok szeretni Istent, hogy tudjak szeretni Istent, és hogy tudjak szeretni mások. Tudjak szolgálni mások. Isten hogyan bíztat minket? Isten hogyan bíztat minket, hogy igen, igaznak nyilvánítottalak, igaz vagy, de most harcoljál, merjél ellenállni a lustaságnak, merjél szolgálni. Isten milyen eszközöket adott nekünk? Isten hogy akarja, hogy gondolkozunk ezzel a kérdéssel? Ne csak feladjuk, hát a bűn az túl sok, a bűnösök köszönjük az első. Mit jelent a bűn előtti való harc? Nem látom a füzetemet, de valahogy... Remélem, hogy nagyjából mondtam, amit akartam. Amit szeretnék csinálni most veletek, az, hogy... Itt kell egy lámpa, azt hiszem.
Nagyon hozom a nagy lámpát, ezt fel.
Ha valamit kell, igen.
Jön a mér.
És azt is kell, hogy a... Csak én nem látom a
közt.
Ha itt teszed a földön?
Adj majd
a
füzetet.
Az állványon, felé az állványon.
A korlátra tegyek.
Itt a fegy, nézd csak.
Van Biblián? Okay. A kicsinek nincs Biblia. Tudok adni nektek egy Bibliát, hogy olvassatok fel? Vagy több embernek hoztatok magatok a Bibliát? Oké. Okay. Mert majd fogok kérni többektől, hogy olvassunk fel ezek az igerészeket. Amit szeretnék most előadni nektek, ez nem a fiúság anyaghoz kapcsolódik. Tehát amit csináltam itt, hogy a fiúság anyag főleg kezeli, segít minket, hogy kezeljünk a bűn utáni való következményeket. Hogy tudjunk mit kezdeni a mi lelkiismert furdalásunkkal. És az Luther Mártontól jött, aki állandóan küzdött az ő lelkiismert furdalással, megtalálta az evangéliumot, ugye, és Isten ugye nem csak megbocsátani, hozta a gyógyulást az ő életében, de most nem a bűn utáni való következmény, hanem a bűn előtti való harcoló van szó, hogy megálljunk, hogy ne essünk kísértésben, ugye? És a tanítás, amit fogok előadni neked, ez főleg a Francis Schaeffernek a gondolatai. Ha valaki ismeri Francis Schaeffert, lefordítottuk az ő könyvét magyarul, az igaz lelkiség. Nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet. Nem egy könnyű olvasmány. A Schaeffer egy ilyen apologetikus, filozófus volt. Ő több mint 20 könyvet írt, és főleg ezen a területen írt. De ez az egy könyv, amit ő írt a megszentülődésről, vagy a keresztény életről, és számára ez volt az ő legfontosabb könyv. És szeretném összefoglalni nektek az ő legfontosabb gondolatok a keresztény életre, amit számomra nagyon-nagyon fontos, és egy óriási hiánypótlás ennek a fiúsaganyagnak, amit mi szoktunk tartani konferenciák Magyarországon. Berke Sándor éppen hívott, hogy tartsak egy fiúság konferenciát tenkén, csak ez nem jött össze, nagyon sajnálom. De ezek az igazságok, amiről most beszélünk, ugye, ez a keresztény élet, ugye? Nem várjuk meg a mennyországot, ott shalom lesz újra, ugye? Kezdtük a shalom a teremtés, de most ahogyan élünk. Tehát alapozunk meg egy pár dolgot. Az alap ige, hogy beszélgessünk ezek a dolgokról, hogy hogyan tekintjük Jézus Krisztusra, hogyan látjuk magunkat, az 2. Korintus 5, 14-15, ezt felolvasom nektek. Tehát, mert a Krisztus szeretetet szorongat minket. Ez mit jelent? Hogy a mi szeretünk Krisztus felé, vagy inkább, hogy Krisztus szeret minket? Szerintem először Krisztus szeret minket, és emiatt, ugye, szorongat a mi szívünk, hogy akarjuk őt is szeretni. Visz, mi nem tudunk szeretni. Senki ne gondolja magára, hogy én tudok jól szeretni. Nem tudsz senkit szeretni. Viszonyozni tudsz szeretetet, ugye? Viszonyozni tudsz. Mert kaptál mindent Istentől, akkor abból tudsz, abból a forrásból tudsz tovább adni, ugye? De ha felszárad az a forrás, akkor itt vigyázzon kell, ugye? De a szeretet mi nem tudunk azt produkálni. Tehát viszonyozni tudunk. Tehát, mert a Krisztus szeretetet szorongat minket. Tehát Krisztus lényegeit. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, ugye? Krisztus feláldozta magát, értük, meghalt, értünk. Mit mond Pál utána? Akkor mindenki meghalt. Nagyon érdekes, hogy nem csak Krisztus meghalt, ha keresztény vagy, azt jelenti, hogy te is meghaltál. Te is meghaltál. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Tehát Krisztus meghalt és feltámadott. Mi is meghaltunk Krisztusban, de most újra élünk. Először élünk Krisztusban. Tehát ez a minta, Krisztus a minta, és a mi életünk követjük Krisztus ezzel. Jó? Tehát ez volt az alap, nézzük ezt meg. Tehát amit szeretnék felvázolni, az, hogy az ebben a balsában a megigazulás, erről lesz szó a megigazuláson, hogy Isten igaznak nyilvánított minket. Vegyünk elő a klasszikus textus ennek, a Római 3:21-26, és aki jól látja az igét, aki jó, akinek van fénye ott, úgy.
Most ezt hogy értem?
Igen. Jól látod? Oké, van egy ablakod. Oké, tehát Római 3:21-26, figyeljetek, ez teológia. Ez a legkeményebb teológia Páltól. De figyeljünk, mert itt ezzel lehet összefoglalni az evangéliumnak a mélységét. Tehát Római 3:21-26.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és tűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.
És Pál tipikus Pál.
Igen. Egy mondat. Okay. Mi volt a lényegnek ennek a nagyon fontos mondatnak? Okay. Mi az evangélium? Amire nekünk vigyázunk kell, hogy ne higgyünk olyan evangéliumban, hogy ha én megvallom a bűnemet, és oda megyek az Istenhez, és őszinte vagyok, akkor ő majd megbocsájt. És következő nap újra visszafordulok Istenhez, és egy Isten kép alakul ki bennünk, aki kész van megbocsájtani, de várja, hogy mi is lépünk. És ez milyen biztonságot ad nekünk? Nem túl sok. Amikor újra és újra látjuk a bűnénket, és akkor mindig reménykedünk, hogy hát ha Isten újra megbocsájt. Pál hogy beszél rólunk? Beszél rólunk, hogy valami történt velünk a múlt időben. Mi az, ami megtörtént velünk a múlt időben? Isten nem csak eltörölte a bűnénket, és nem csak megbocsájtotta a bűnénket már, és fogja megbocsájtani a jövőbeli bűnünket, de azokat is eltörölte, ugye? Azokat is megbocsájtotta már, de nem csak megbocsájtott, hanem a római levél szerint, a Pál evangélium szerint főleg az, hogy igaznak nyilvánított. Nem csak megbocsájtott, hanem igaznak nyilvánított hitáltal. Tehát a megváltás, az üdvösség, az nem csak, hogy meg vagyunk bocsájtva, hanem igazak vagyunk. Oké. Okay. Ez volt a tegnapi előadás. És remélem, hogy akik itt vannak, tudunk mi ebben bízni, tudunk mi ebben gyönyörködni, hogy Isten igaznak nyilvánított. Én az ő szemében Isten úgy lát engem, minket, hogy tökéletes vagyok. Ennek kell egy óriási hit. Amikor én tapasztalom és látom a bűneimet, ez a valóság, és Isten ugyanakkor mondja, de van egy másik valóság. Az a valóság, hogy Jézusen keresztül látlak, és tökéletes vagy. Micsoda? Ezt el tudod hinni? Ez az evangélium, amire hív minket az Úr. Ez az alapja a mi hitünknek. A megigazulás teológia. Oké, tehát erről lesz szó ezen a sávon. A megszentlődés harcolni a bűn ellen. Most ezt szeretnék, ezt a definíciót használni, mit jelent megszentlődni? Harcolni a bűn ellen. Tehát még a bűn előtt vagyunk. És fogunk most megközelíteni a megigazulás és a megszentlődést, és ezt a négy dolgot megnézni. Tehát mi az alapja a megigazulás és a megszentlődésnek? Mi az eszköz? Hit által van a megigazulás, és hit által van a megszentlődés. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértjük, hogy hogyan lettél keresztény? Hit. Hogyan haladt előre a keresztény életben? Engedelmeség? Nem. Hit által. Úgy, ahogy kezdtünk a keresztény élet, ugyanúgy folytatódik. Az eszköz mindig a hit, a gyakoriság, és akkor a következmény. Mi a következmény? Okay? Nézzük meg ezt a négy kategóriát, próbáljuk megérteni, megigazulás, megszentlődés, hogyan hasonlítanak egymást, de mégis hogyan különbözik egymástól. De nem szétválasztjunk, de mégis különböztetjük egymástól ezt a két nagyon fontos teológiai fogalom. Tehát mi az, amit Isten tett velünk, hogyan igaznak nyilvánított minket, és Isten hogyan szentel minket, ugye? Mert mi nem tudunk felhúzni magunkat és megszentelni magunkat. Nem így működik. Isten az, aki megszentel minket, úgy, ahogy ő az, aki megigazított minket, jó? Oké, kezdjünk. Vágjunk bele ezek a teológiai kifejezésekben, de mindig azt tartjunk szemünk előtt, az ember föl kell reggel, tudja, hogy mi vár rá, milyen kísértések, milyen próbák vannak, fogok én haragudni, fogok én kétségben esni, aggodalmaskodni, félni. Mi vár rám? Hogyan tudok azok ellen harcolni? Hogyan lehet imádkozni, hogy Uram, legyél velem ezen a mai napon? Oké, tehát az alapja, nézzük ezt meg. Mi az alapja a megigazulásnak? Már olvastunk a Római 3:21-26. Az az evangélium. Isten igaznak nyilvánított. Oké, a megszentelődés, mi az alapja a megszentelődésnek? Az, hogy mi Krisztusban vagyunk. Ahogy mondtam az előbb, mi is meghaltunk a bűnökért, és új életre keltünk. Tehát, a Biblia úgy beszél rólunk, hogy úgy, hogy Krisztus meghalt és feltámad, mi is feltámadtunk már új életre. Most fogunk felolvasni megint egy hosszabb ige szakasz. Ki az, aki szeretne ezt felolvasni nekünk? Jó hangosan, ez a Római 6:1-14. Ahol Pál beszél rólunk, hogy mi az, amit már megtörtént. Tehát hogyan kellene látni magunkat ebben?
Emese.
Római 6:1-11. Kicsit hosszabb, figyelj, Pál megint megismétli magát.
Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámad Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert ha meghalt, a bűnnek halt meg egyszer mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Itt tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn, aki halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.
Oké, nagyon köszönöm. Tehát ez jó hír. Ez nagyon nagy remény okoz nekünk. Örök nézni a Szilárd arcát, hogy kicsit mosolygott is. Az előbb, amikor ott lent voltunk, felsoroltuk a bálványimádás és a bűn és a törvénynek a kár, amit okoz a mi lelkünkben, és elég ilyen reménytelen. Ez, amit minden nap vár ránk, ez borzasztó. De mit mond ezek a versek? Tehát a bűn nem uralkodik. Halott az óember. És azért örül Szilárd, mert ő szeretne egy szent életet élni. Ott lehet nem örült, mert nem mosolygott. Robi, fejezd már be! Ez búzasztó! Jó, hogy esik az első, menjünk ide! Tehát, akkor mi az igazság? Mindenre vagyunk képesek az óemberünk miatt, de Pál beszél rólunk, de nem kell oda figyelni. Az halott. Mi meghaltunk Krisztusban, és feltámadtunk új életre. Ez egy igaz, ez egy igazság, amit a múltban már megtörtént velünk. Nekünk erre kell hivatkozni. Tehát, a megigazulás azok az alapja, Krisztus meghalt értünk, és feltámadt új életre. Krisztus miatt Isten igaznak nyilvánít minket. a megszentelődés, a előrehaladás, én is meghaltam Krisztusban, és új életre keltem. Ez az alapja a megigazulásunknak és a megszentelődésünknek. Ez az alap kiinduló pont. Még egy vers, 1. Péter 2.24, ami megerősíti ezt a gondolatot, hogy igenis meghaltunk a bűnnek. 1. Péter 2.24, Hanni, megvan?
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Jó. Tehát úgy, hogy Krisztus meghalt a keresztfán a mi bűnünkért, mi is meghaltunk a bűnnek, hogy éljünk egy új életet. Oké. Mi az eszköz ennek? Mi az eszköz ennek, hogy elsajátítjuk, hogy a miénk legyen? Hitáltal elfogadni Jézus Krisztus. Ez az eszköz a megigazulásnak. Tehát az eszköz az, hogy egy nyitott kézzel állunk az Isten elé, és megköszönjük. Hihetetlen, hogy mennyire könnyű ez, ugye? Elfogadni Jézus Krisztus, mint megváltó, a világ legkönnyebb dolog. Az ember kitárja kezét, ugye? És azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál az én bűnömért. Nem csak, hogy meghaltál a világ bűnért, hanem meghaltál az én bűnömért. Ez az evangélium, világ legegyszerűbb dolog. Hálát adni. De ugyanakkor mi a trükki, ugye? Világ legnehezebb dolog. Világ legnehezebb dolog. Mert nem hozhatod bármilyen jót. Uram, nézd meg, én egy jó ember vagyok. És az, ne hozz semmi jót. Mit kell hoznunk? A bűneinket. Uram, itt van az én bűneim. A szennyes ruhádat kell hozni. Ezért a világ legnehezebb dolog, és ezért a büszke ember soha nem tudja ezt megcsinálni. Ugye? Mindig akar valamit felmutatni. Nézd meg, hogy én mennyire jó vagyok. Az evangéliumot elfogadni világ legnehezebb dolog. Mert nem akarjuk hálát adni, nem akarjuk megalázni magunkat Isten előtt, hogy te már elintézted mindent, én nem tudok semmit tenni, nem tudok semmit hozni magammal. Csak hinni. Háladás az nem más, mint egy hit, amit hátrafelé néz. Köszönöm, Uram, a Golgotai keresztért. Tehát a megigazulásnak az alapja, ahogy olvastuk az előbb Római 3-ban, hit. Plusz semmi. Hit. Nézzük meg a megszentelődésnek az alapja. Hogyan haladunk előre a megszentelődésben? Ez is hitáltal van. Galatai 2.20, ezt a verset megnéztük egy kicsit tegnap. Római 1.17. Tegnap, amikor a fiatalokkal voltam, azzal kezdtem. Római 1.17. Az igaz ember pedig hitből él. Mit jelent hitből élni? És mit jelent igaz embernek lenni? Tehát, hogy látod magadat? Igaz vagy? Hitből élsz? Honnan tudod, hogy te hitből élsz? Ezek nagyon-nagyon fontos, és annyira örültem neki, hogy tegnap a fiatalokkal, az Alettel másfél-két órát beszéltünk erről. Hogy igaz vagy? Tehát, Pál ezt kimondja Római 1.17-ben, amit Isten főleg vár tőlünk, az, hogy hitből élünk. Hitből élni, mint igaz ember, azt jelenti, hogy bármit látom az én életemben, a bűn, kísértések, nehézségek, szenvedések. Bármi történik velem, hogy látjam, hogy én mennyire nem tudok megfelelni Istennek, én abban hiszek, hogy Isten igaznak nyilvánított engem, és azért kijelenthetem, hogy igaz ember vagyok. Tehát nem rajtam múlik. Ugye, mert ha valaki azt mondja, hát én egy igaz ember vagyok, az egy büszkeség. Ha nem tudja, az, hogy nincs senki, aki igaz, ugye? Van ez a magyar közmondás, amit szeretem, de mégsem, ugye? Sok jó ember elfér kis helyen.
Íme a példa.
Íme. Igen. De nincs senki, aki jó. Ugye? A Biblia szerint, vagy legyél jó, ha tudsz, nem tudok. Tehát nincs igaz, nincs jó ember. De mégis mondhatjuk azt, hogy igazok vagyunk. Tehát törvényileg, jogilag igazok vagyunk hitáltal. Oké. Miben hit? Mi a tartalma annak a hit, ha a megszentelődés előre haladás az hitáltal van? Mi a tartalma? Mi az, amit Isten azt mondja, hogy ebben higgyetek? Amikor szenvedsz, amikor nehézségek vannak, próbákra vagy szítéve, amikor Isten engedi, hogy látod a bűnédet, ahelyett, hogy kétségben esel, és depresszióban legyél, vagy büszkeségbe átválsz, hogy majd én megvalósítom ezt a jót, ahelyett, hogy ezekben esnél. Mi a tartalma? Miben hívnunk? Mi az, még vissza kell jönnünk újra és újra? Galaté 2:20. Oké. Okay. Hanni elsajátítod ezt a verset az ő életében. Pál mondja, azt az életet, amit most élek, hitben élem. Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki szeret engem, és feláldozta magát, értem. De Pál ebben nem esett kétségben. És azt könnyen tudta volna kétségben esni, ugye? Hányszor szenvedett hajótörést? Hányszor megkövezték? Isten mindig küldte, menjél tovább, menjél a következő falura, mondd meg az evangéliumot neki, de ott is fogják megkövezni. Pál panaszkodott? Én nem akarok tovább menni, elegem van ez a hajótörésekből, megkövezésből. Mit mond az ige? Miután megkövezték Pál, ő felkelt, következő faluba ment, és bátorította a testvéreket. Nagyon jó hitben élni, fogadjátok el az Úr Jézus. Hogy csinált ez az egész? Tehát erről van szó. Pál meg volt győződve belülről az evangéliumban, ugye? Nem nézett a körülményeire, mert akkor könnyen tudod volna kétségben esni, hanem Krisztusra nézett. És ahogy nézett Krisztusra, előre haladunk, előre haladt, hogy igenis Krisztus velem van. Az a szeretet felém, ő ezt már bebizonyította. Hol? Megkövezték múlt héten. Hol bizonyította be a szeretetet? A Golgotai kereszten, ugye? És azért a puritának mindig azt mondja, nézél a keresztre, nézél a keresztre. Mert ha máshol nézel, nem kapok szeretet a férjemtől, a feleségemtől, kétségbe vagyok esve, magányos vagyok. Az nagyon könnyű. Az nagyon könnyű. Az igazi harc az, hogy Krisztusra nézek. Újra és újra. Tehát a megszentődés az hit által van. Majd délután erről fogunk még bővebben beszélni. A gyakoriság. Tehát megigazulás hányszor történik? Egyszer, ugye? Egyszer és mindenkor. Ez egy aktív, de mégiscsak passzív döntés, amit hozunk. Tehát olvassunk fel János 1:12-13, és János 3:3. Kérem, hogy itt légy szíves, hogy hívják
téged?
Erzsike. Erzsike, légy szíves, János 3:3, és akkor valaki más János 1:12-13 emesel, légy szíves. Tehát a megigazulásunk, ahogyan lettünk keresztény, ugye, az egyszer történik az életünkben. Egyszer hozunk egy döntést. János evangélium. Tehát 3:3. Csak 1:12-13. Megvan?
János 3:3, te ele Jézus, és mondanék ki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Oké, tehát Krisztus mire teszi a hangsúlyt itt? Újjá kell születni. Oké, János 1:12-13.
de mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek.
Oké, tehát egyszer hozunk egy döntést, befogadjunk Jézust, hogy akarjuk ezt megmondani, ugye? Nekem kell hozni egy döntést, a 13. vers, hogy Istentől született. Tehát igazán mi nem tudjunk, mert Isten kiválasztja az övét, ezt ne tagadjuk, vagy nem semmisítjük meg, nem. Isten kiválasztja az övét, de az ige ugyanakkor mondja, mint egy nagy paradoxon, hogy döntsd el. Ugye? Befogadod Jézus a szívedben, ha így akarjuk mondani. Jézus mondja Nikodémosnak, neked újjá kell születned. Most ez egy vitapont. Ez egy vitapont. Mit jelent újjá születni? Általában a történelmi egyházokat nem annyira ezt képviselik. Nem vagyok biztos, hogy mi a helyzet itt Erdélyben, de történelmi egyházokat hogy tanítják ezt? Hogy lesz valaki keresztény? Az, hogy megszületél egy keresztény családban, megkeresztelkedtél, ott ülsz a padokban, hallod a prédikációkat, és szépen csak fejlődted a hitedben. És egyszer csak rájössz, hogy hát Krisztus az én megváltom, és most szeretnék azt megpecsételni, és most szeretnék konfirmálni. Tehát lassan-lassan egy folyamat, hogy az ember megerősödik az ő hitében. Ez igaz?
Még annyira sem.
Okay. Én azt hiszem, hogy ez igaz. Én azt hiszem, hogy ez igaz. Én nagyon reménykedek abban, hogy az én lányaim, akik felnőnek egy keresztény családban, valamikor ki tudják azt mondani, hogy én nem tudom, hogy mikor lettem keresztény, én annyit tudok, hogy én valahogy mindig Jézus az én megváltom. Mindig ismertem az evangéliumot. Hogy nem ismertem egy napon, ahol Krisztus nem volt az én megváltom. Én reménykedek abban. És a Biblia ezt megerősíti. De ugyanakkor nem mindenki így látja. Whitfield, George Whitfield, aki egy híres evangelizátor volt a nagy ébredések Amerikában, 1730-as években, és nagyon használta őt ebben a nagy ébredésben Wesleyvel. És körbejárt Amerikát és Angliát, és ezt a János 3-at valamilyen 10 000-szer prédikálta. És a gyülekezetek, a református gyülekezetek nem annyira tetszett neki ez a tanítás, hogy újjá kell születni. És nagyon-nagyon sok helyen kizárták Whitfieldet, hogy ne prédikáljon a templomban, ami nem is annyira baj volt, mert 5000-en, 10 000-en hallották, és nem is fértek volna be azok a kis templomok Amerikában. Tehát kint a réten prédikált. És erről prédikált, neked újjá kell születned! Vagy Krisztusban vagy nem vagy! És egyházi vezetők kicsit kétségben estek, haragudtak rá, miért mindig erről prédikálsz? Miért mindig azt mondod, hogy újjá kell születned? És mi volt a válasz? Mert újjá kell születned. Ezért arra beszélt állandóan. Tehát akik itt vagyunk, újjá születtél? Új szívet kaptál? Új vagy Krisztusban? Remélem. Első János 5, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg a fiú, abban nincs meg az élet, ugye? Valaki tudja, hogy vagy terhes, vagy nem terhes, ugye? Vagy az Isten gyermeke vagy nem. És akkor tegnap láttuk azt a hosszú listát. Vagy árva mentalitás képvisel az ebben a világban, vagy az Isten gyermeke vagy. Tehát erről van szó. Tehát a gyakoriság az, hogy egyszer hozunk egy aktív, passzív döntés, hogy igen, Uram, szeretnék lenni a gyermeked. Köszönöm, hogy meghaltál értemek keresztül. És ebben bízok, nem az én jó cselekedeteimben. Oké, tehát a gyakoriság az egyszer történik. De a megszentelődés nem egyszer történik, ugye? Ugye ez a fehér ruha. Egyszer történik, egyszer adod nekünk fehér ruhát, ami nem lehet összekosztolódni. És remélem, hogy a kis csoportokban ez kitisztult ez a dolog, ugye? hogy fehér ruhánk van, megigazulás, de most jön a megszentelődés. Mi a gyakoriság a megszentelődésnek? Úgy, ahogy az megigazulás volt egy aktív, passzív döntés, a megszentelődésben ez is egy aktív, passzív döntés, amit pillanatról pillanatra tesszük meg. Tehát az egzisztencialista filozófia egy dolgot nagyon értették meg. Az életünk azon múlik, hogy milyen döntéseket hozunk. És itt Isten hív minket újra és újra. Amikor harcolok a keresztény életben, hozom azt a döntést pillanatról pillanatra. Most mi az a döntés, amit hoznom kell? Nézzük meg egy pár vers. Kolosszé 2.7, Titus 2, 11, 14. Tehát, megkérhetném itt jó hangosan, jó? A Titus 2, 11-től 14, és akkor, ha mi létszíves, a Kolosszé 2.7. Kolosszé 2.7, figyeljtek, hogy milyen szerepe van a hitnek ebben a versben.
Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Okay.
Igen. Most a magyar Bibliában nem annyira élesen jön ki a Kolosszé 2.7-ben.
Ez a Károli.
De ez még annyira sem magyar.
Igen. Próbáljunk.
Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, és erősödjetek meg a hit által, megáradó hálaadások között, amit arra tanítottak titeket. Okay.
Tehát ahogyan kezdtétek ezt a keresztény hitet, hogyan? Hálaadással, hittel. Úgy erősödjetek meg! Ugyanúgy fogsz megerősödni, hit által, hálaadásban. Oké? Okay. Most Titus 2, ugye? Pál bíztatja őket, hogy hogyan haladnak előre a keresztény életben.
Titus 2.14.
2.11. 2.14.
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekező.
Tehát a kegyelem mire tanít minket? Kegyelem mire ösztönöz minket? Hogy merjük nemet mondani a bűnnek. És igent Krisztusnak. Oké, tehát ez az a döntés, amit mi hozunk élet, napról napra az életünkben. Amikor jön a legközelebbi kísértés az életünkben. Milyen kísértések? Haragszok, vagy nem haragszok? Ugye? Lusta legyek, vagy ne legyek lusta? Nézem a pornográfiát, vagy nem nézek a pornográfiát? Döntsd el! Mit fogsz te csinálni? És amikor jön a kísértés, mi a döntés? Nekem nem kell odafigyelni az én óemberemnek. Nekem nem kell engedni a haragnak, a keserűségnek. Nekem nem kell engedni az aggodalmoskodásnak, a félelemnek. Ugye? Nekem nem kell, mert én meghaltam a bűnnek. És új életre keltem Krisztussal. Ez, amit a Biblia tanít. A Biblia adja ezt az igazi reményt. Ez egy igazi lehetőség. Nem, mint Jézus az én példaképem, ez más, ugye? Jézus, mint megváltó, aki megváltott a bűntől. Oké, ez a gyakoriság, ez amit jelent hivatkozni erről a teológia igazságokról napról napra az életünkben. Ez amit jelent harcolni a bűn ellen. Menjünk, még egy dolgot nézzük meg. A következmény. A következmény. A bűn, most a megigazulásról beszélünk. Mi a következmény a megigazulásnak? Konkrétan ez. a bűnnek az ítélete és az átok el van törölve. Tehát a mi bűnénknek az ítélet, amit mi érdemeltünk, és az átok, amit mi érdemeltünk, el van törölve. Az Isten ítélet nincs rajtunk. Okay? Az átok Krisztusra van téve, ez volt a megigazulásnak az alapja, hogy azt, amit én értelmeltem, az Krisztusra van téve. Ő lett bűnös helyettünk. Az átok, amit én értelmem, Krisztusra van téve. Okay. Tehát a bűnnek a jelenlét, az sajnos maradt velünk, ugye? A bűn jelenlét ott lesz velünk végig a halálig, de amit tudnunk kell a megszentelődésben, következő kategória, következménye megszentelődésnek, az, hogy a bűnnek a hatalma és az erő az életünkben megsemmisült. Tehát a bűn nem uralkodhat fölöttünk. Tehát a bűn csak tud kísérteni. Tehát, amikor valaki szembesül az alkohol kísértése, vagy a pornográfia, most mondok a férfiaknak a kedvenc kísértések, akkor az ember miért tud nemet mondani? Mert az a bálvány, vagy az a kísértés nem uralkodik. A bűnnek a hatalma az el van törölve. A jelenlét marad. De a bűn nem tud uralkodni fölöttünk. Tehát a jó hír, amit a Biblia ad nekünk, az, hogy igenis radikális a bűn jelenlét ebben a világban. De ez nem jelenti, akkor csak reménytelen a helyzet. Hanem Isten hív minket egy szent életre, és hív minket, hogy merjünk harcolni a bűn ellen, mert a bűnnek az átok el van törölve, és a bűnnek a hatalma el van törölve, de a bűnnek a jelenlét az ott van, és állandóan kísért minket. De úgy nekiállunk, hogy meghaltam ennek, és új életre keltem. És itt tennék egy pontot a végére, de nem tudom, hogy ez jó hír nektek, vagy nem jó hír. Tehát értitek? Látod a bűnöt az életedben? És hogy én hol tartok? Ez túl pozitív volt? Erről fogunk beszélni kis csoportokban, jó? Tehát erről beszélgessetek. Tehát, hogy szoktál nekivágni a napnak? Hát ez úgyse fog sikerülni. Vagy én egy igaz jó ember vagyok, ez menni fog. Tehát, vagy tudsz te újra és újra hivatkozni az evangéliumra. És ebben reménykedni, hogy amit Krisztus tett értem, én ezzel tudok nekiállni az a napnak. Van valakinek kérdése? Vagy csak meleg van itt? Mindenki gondolkozik.
Egyre melegebb.
Egyre melegebb.
Hogy értékeltem, ha több helyen is felmerült, még mindig ott toporgunk, hogy ezt a bizonyos megszentelődést, tehát ezt a fehér ruhát csak be lehet. És szerintem most nekem úgy tűnik, hogy azért, mert ezzel tévedjük össze, ez a jelenlevő bűnnel.
Igen.
Jelen, hogyha lenne a fehér ruhán egy köpeny, és azt mint most mondanánk közben.
Igen. Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy amiről beszélünk itt, ez egy nagy hiába valóság, ha nem értjük meg tisztán, mit jelent a megigazolás. Mert ez az alapja az egésznek.
Mert a megigazolás az, amit Jézus tett. Ahhoz. Azt én nem tudom tönkretenni, azt én nem tudom megkevesbíteni sem, mint hozzátenni sem tudok.
Oké, a megigazulás az a következménye annak, ami Jézus tett értünk. Igen. És azért úgy nevezünk, hogy objektív. Ez megtörtént a történelem, rajtaman kívül, ez nem rajtaman múlik. Ő ezt csinálta meg. Ő ezt tette meg. Az ő kereszthalálnak az eredménye az, hogy igaz vagyok. Vagy az ő tökéletes élete miatt. Én igaz vagyok. És ez, amit megaláz minket.
És az,
mert nincsen semmi jó bennünk.
Ugyanúgy Tehát az, hogy Isten engem megigazított, és mégis jelen van az életemben, felfedezem, nyugtázom minden nap végén adott esetben.
Pontosan.
Ez nem azt jelenti, hogy ez már megsemmisült, ez az én megigazulásom.
Igen. Tehát ha valaki hallott azt a kifejezést, amit Luther szokott használni, ez simmel justus et peccator, szoktak dobálozni ezt a kifejezést. Annyi lesz, hogy két dolog egyszerre igaz. Bűnös ember, tessék?
Állandó jelleggel.
Oké. Állandó jelleggel ez igaz. Az, hogy bűnös vagyok, de ugyanakkor igaz vagyok. Az én igazságom az egy passzív valam, ami történt velem. Nem egy aktív, hogy majd én megcsináltam. Tehát a bűn jelenlét az egy valóság, ami szubjektív, mert tapasztalom, de van egy objektív igazság, az, hogy Krisztus miatt jogilag igaz vagyok Isten előtt. És ez, amit nekünk kell ebben a kettes valóságban élni, majd erről fogunk délután beszélni. De így próbálom előre haladni. Most, ha valaki nem látja ezt a kettes igazság, úgy szokták mondani, hogy örüljél, majd annak a kétségben esett ember. Nagyon kétségben van esett, ha látja bűnét. Örüljél, honey, mert sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni. De ugyanakkor örüljél, mert Isten sokkal jobban szeret téged, mint el tudod képzelni. És amikor ez a kettős igazság összejön az életünkben, mind a kettőt vallom és hiszem, amikor ez összejön, ez az evangéliumnak a dunamis. Istennek az ereje. Az evangélium az Isten ereje, maga az evangélium az ereje. És ez az ereje. Senki ne gondoljon, ez a szabadosságra vezet. Jaj, nagyon bűnös vagyok, és Isten nagyon szeret. Ha, tök jó! Nem erre van szó. Távol legyen ez a gondolat tőlünk. Mindegy kettőt egyszerre kell, hogy elfogadjunk, és bízni benne. És így lépésről lépésre előre haladjon.
Nem kétségben esem.
Így van. Nem kétségben esem, amikor látod a bűnöt. Igen.
Tudni, hogy megigazított bűnös vagyok.
Egy megigazított bűnös vagyok. Igen, egy jogi dologra hivatkozunk. De ez a valóság. Tehát erről szól ez a lista, a tegnapi lista, az árva mentalitás, ugye, vagy Isten gyermeke lista. Mert nagyon sokszor keresztények viselkednek, mint árvák, mert nem hivatkoznak az evangéliumra. És az a árva mentalitás, ugye az borzasztó, ugye, mert ugyanúgy viselkedünk, mint a nem keresztények, a világiak, akik el vannak veszve, sötétségben járnak. És nem úgy tekintjük a Teremtő Istenre, mint a mi atyánk, aki ugye velünk van, gyönyörködik bennünk, szeret minket. Tudok mi ebben megpihenni. Annak ellenére, hogy milyen vagyok, ő gyönyörködik bennem. Számára értékes vagyok, ugye? Számára fontos vagyok. Ugye? Miatta biztonságban életek. Ugye? Tehát mi az, ami lesz legesleg valóságosabb neked? A te tapasztalatod, vagy a te hited, amit Isten tett érted? Ez a kettő harcolnak egymás ellen. Állandóan az életünkben. Igen.
Van olyan, hogy gyenge hit. Hogy egy darabig győz a tapasztalat felett, de a tapasztalat nagyon keserű.
Igen.
És
igen.
Megáll. Tehát nem keseredik. Megint az árva ember. Igen.
Tehát?
Vagy kicsi hit.
Igen.
Nagyobb hit.
Tehát amit kérdez, Hani, az, hogy van olyasmit, hogy valahogy előre haladunk, jól megy a hitünk, és akkor meglankadunk. És valahogy a tapasztalat kicsit erősebbnek tűnik. Hogyne? És azért fontos a jó prédikáció. Hogy azért fontos, hogy a lelkészek erősítenek minket hétről hétre, hogy te ki vagy Krisztusban. A jó prédikáció mindig az a felszólítás, hogy merjél hinni Jézusban, és nem az engedelmesség. És ne tagadd meg magadat, és nem a millióféle felszólítás. Evangéliumot kell hirdetni, és ez nem evangelizáció.
nekünk szükségünk van, hogy hétről hétre halljunk a jó hír. Mert a mindennapi életünk tele vagyunk stresszel, nehézségekkel, kétségben esünk, látjuk a bűnénket. Nekünk nem, nincsen szükségünk, hogy valaki újra hajtson minket. Ha halljunk az evangéliumot, akkor fogunk szolgálni. Ha halljunk, hogy ígyunk a forrás vízből, akkor menni fogunk újra. Tehát az evangéliumra van szükség az Isten népe, és ez fordítva, mire van szükség az Isten népe? A törvényről! Cselekedjetek, csináljatok, engedelmeskedjetek! Nem. Az Isten népe szükség van az evangéliumra. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy most én evangélizálok, nagyon tévedsz. Hát ezt mind már tudjuk, mi már tudjuk az evangéliumot. Már tartottuk ilyen konferenciát lelkészeknek, és meg voltak sértődve. Most akarsz evangélizálni nekünk, mi lelkészek? Nem, mi az evangéliumról beszélünk. Mert az evangéliumból felfrissül az ember. Az evangéliumból megerősítik az ember. Újra és újra kell emlékeztetnünk arra, hogy Krisztus mit tett értem. Mert valahogy mi erről mindig elfelejtkezünk, és ez már a délutáni élőadás, tehát tegyük egy pontot,
ez a második pont.
Oké.
Röviden a három pontot kell.
Röviden nyilatkozunk.
Ja, kettő is pont, igen.
Jó, hogy megmondom. Hány óra van?
Nekem lesz még egy kérdésem, hogy sok van a idő.
Megbírod, akkor más is te vagy, hogy
fogod. Megbírod, akkor jó. Mennyire van erre idői keret? Bennem egyfajtában csak az a kérdés fotoztált, hogy mit szól ahhoz, Robi, hogy azt kérdezném tőle, hogy mi a véleményed róla, hogy a megszentelődésből ki tud esni egy ember el, lehet azt teszíteni?
Nem a megigazolásból?
Az a megigazolásból, magából a megigazolásból, igen, nem a megigazolásból egy ember kieshet-e, elveszítheti-e azt? Nem tudom, hogy érted-e, hogy hogyan kérdezem.
Igen. Tehát
rosszul
tettem fel a kérdést. Nem, hát végül is az, hogy el lehet veszíteni az üdvösségünket. A kérdés most, hogy visszakérdem, hogy rajta van az üdvösség sisakod? És az a kérdés, hogy csak le lehet venni az üdvösség sisak? Ki tette föl ezt az üdvösség sisakat fejeden? Én saját magamra? Hát tök jó! Vagy Isten tette föl a fejünkön? Ki tette föl? Ha Isten tette föl, akkor mi tudjuk levenni? A Biblia nem így beszél. Az Isten kiválasztotta az övét, ugye, és meg fogja tartani az övét. Tehát Isten, ő az, aki megszentel minket, ez nagy, Isten megszentel, ő az, aki megigazít. Kérdezik, hogy ez mind Istentől van, és mint jó reformátusok, amit viszont azt jelenti, hogy a mi teológiánk Istenre alapozik. A református teológiák az ellentétje az lenne az arminiános hite, hogy rajtam múlik. Hogy majd én döntöttem Jézus mellett, és majd nekem kell megtartani magamat, hogy üdvözölök. És ez egyik egy nagyon-nagyon bizonytalanság, egy erőfeszítés, egy félelem. Hát, ha elveszítem. És a reformátorok mindig felhívta minket, hogy merjünk megnyugodni. Isten nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál. Ő hozza a nehézséget, a próbákat, de nem tesz minket próbára afelől, hogy amennyit bírnánk. És mindig azt kért önök, hogy merjünk bízni ő benne. Aki elkezdte munkát, be is fogja fejezni, ugye? Hogy első Tesszalonika, nézzük meg első Tesszalonika 5-öt. Próbálok meg találni. Első Tesszalonika 5, azt hiszem 20. Azt nem fogom találni. Aki elhívott titeket, hű.
Az, aki meg is tart.
És meg is, valaki meg tudja találni, alig látom ez.
Ja, azt a művek.
Nem is talál, még inkább emesre tudom megtalálni.
Igen.
Igen.
Első Tesszalonika.
5, 20.
23.
23, igen.
Maga pedig a... Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fethetetlenül őrítessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelében.
Okay, azt hiszem, próbálj 20, akkor mert készen mondja, hogy ez Isten megszenteljen titeket, hogy utána 24, következő vers.
Ő az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Tehát ő az, aki elhívott, és meg is cselekszi azt. Mit fogja cselekedni? Hogy ő megszentel minket. És az elég szöveg összefüggés az egésznek az, hogy szenteljétek meg, tehát járjátok a megszentelés úton, bízva abban, az utolsó mondatban, hogy majd Isten, aki elkezdte, el is fogja végezni. Igen.
És Pál, amikor azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek kéthez a tűzőségeteket, ugye az is egy
felszólítás.
Igen.
Igen. Tehát, mert ja, amit én...
Pontosan,
tehát amit én elmondtam, akkor valaki könnyen tudna hátradőlni, hát akkor nem tudok kiesni, akkor tök jó. Nem, a Biblia nem engedi ezek a logikus következtetések. A Biblia felszólít minket, hogy igen, nem tudod elveszíteni az üdvösséget, de tessék mindent megtenni. Félelem és rettegésével.
Ígérem egy utolsó.
Jó, csak az a vers, hogy kezdjük az a vers? Aki elhívott titeket, úgy kezdjük, munkálkodik benned. De, és akkor félelem és rettegésével. Tehát van a paradoxon.
Mi beszélgettünk ez az a kis csoporton belül, Saulnak az esetéről, hogy ugye ő, mint az úr kiválasztotta az Ószövetségben első királya Izraelnek, hogy az ő esete egy nagyon tipikus eset, most nem tudjuk azt a folyamatot, ami az ő lelkébe végigment, hogy ő mennyire haladt a megigazulásnak az útján, vagy mennyire vált az élete megszentelődésnek a, úgymond, megélőjévé, de a végét ismerjük. És erről mi a véleményed, Robi?
Bocsánat, hogy közben szó, az egy dolgot, mert az, amit beszélgettük, a Szentlélek ellen való...
Igen.
Jó, a Szentlélek ellen való...
Bűn. Megszólítja a Szentlélket, hogy az az egy vétek nem bocsátok meg. Igen, ez a két kritikus pontunk volt tegnap. Tehát Saulnak az esete, és a Szentlélek megszomorításának az esete.
Hát a Szentlélek az lett volna az utolsó pont, amit nem tettem elő. A Szentlélek az, aki hozzánk szól, ugye? Isten küldi a Szentlélek, hogy meggyőzi a világot a bűnre. Ez a Szentlélek a munkája. Szentlélek munkálkodik bennünk, hogy vegyünk észre az evangéliumot, hogy Jézus a megváltó, és hogy vegyünk észre a bűneinket. Mit kell megszomorítani a Szentlélek? Nem figyelek oda. Amit a Szentlélek mond, bűnös vagyok, és szükségem van egy megváltó, azt visszautasítom. Azért ez az egyetlen bűn, amit nem megbocsájtató. Hát az ember visszautasított az evangéliumot. De nincs más féle, vigyázunk ezek, hogy valamit csináltam, és jaj, kétségbe vagyok esve. Nem, ez az evangélium visszautasítás, amiről szól.
És
Saul, amit lehet kedvenni? Hát, nagyon késő van. Most már nagyon kezd meleg lenni.
Valaki betűnt.
Igen.
Sokat kérdezte azt, hogy mondjam, nem mondjam, szépen hosszú lesz.
Te csak bíztatod, mondjam.
Talán ide kapcsolódik az Úr Jézusnak is az a példázat, amikor mondja, hogy egy kisepert szobából, tehát elmegy a lélek, és még hetet hoz magával, és még gonoszabb lesz az a második állapot, mint az első.
Beszélünk erről, jó? Okay. Ezt, hogy lássuk. Jó.
Én de azt mondom, hogy...
Nem, csak majd vissza tudunk térni ezek a gondolatokról, jó? Tehát a délután ez jobban idefér. Most, mert a bűn előtt vagyunk még.
Arról, hogy a papok mit kellene prédikáljanak, az egy dolog. De hogyha nem prédikálják, és nekünk éhezik a lelkünk, akkor mi az emlő, arról mikor lesz szó?
Tendő, az legyél.
Elmondhatok egy történetet.
Tessék,
hát nálunk tipikus a helyzet, mert a feleségem lelkész. És minden Isten tisztelet után a feleségem azzal járul hozzám, hogy milyen volt a prédikáció.
Kritizáljon meg.
Hogy kritizáljon meg.
22-es csapda.
Hát van egy jó oldala is, mert mindig oda kell figyeljek én is. Ha nem figyelek, akkor ha nem
tudom. Jó.
De általában, amikor csak olyan papi beszéd volt, vagy olyan mondott valamit az ige, akkor azt mondom, hogy jóbok, nem akarom megsérteni. De észrevette ezt a feleségem, és tudja, hogy amikor azt mondom, hogy a Szentlélek jelen volt köztünk, akkor érezhető a tanítás.
Aha, igen.
Tehát ha nincs ott a Szentlélek, akkor csak papi beszél.
Igen, igen.
És mindig kapsz vacsorát utána?
De akkor vasárnap én vagyok a szakában.
Igen, tehát röviden az, hogy legyél saját papod, saját lelkészed, hirdesd magadnak az evangélium. Tehát amikor fölkelsz reggel, első dolog, mész a fürdőszobában, és látod magadat a tükörben. Ugye, én így nézek ki, borzasztó, ugye? Uram, annak ellenére, ugye én milyen vagyok, annak ellenére, hogy egy bűnös ember vagyok, köszönöm, hogy te szeretsz. És számodra fontos vagyok neked. És Krisztus miatt értékes vagyok. Igenis, hirdesd magadnak az evangéliumot. Én csak utaltam a lelkészre, mert szükségünk van, hogy kapunk magunkon kívül. Azért olvassuk a Bibliát. Mit olvassuk a Bibliát minden reggel? Hogy ki tudunk pipálni? Vigyázzunk, hogy mi ebben nem essünk, ugye? Mert az egyenesen farizéusságban. Azért olvassuk a Bibliát, mert nagyon beteg, szomjas, éhező emberek vagyunk, és meg kell keresni újra minden nap, Jézus, mit tettél értem? Szükségünk van az evangéliumra minden nap. Vigyázzunk, hogy mindenkor örüljetek! Becsukom, megyek. Örülni kell! Hát nekem nincsen jó kedvem. Hát bűnkövettem el, most lelkiismeret furdalásom. Örülj! Mindenkor örüljetek, az mi? Ez milyen igevers? Az? Parancs, az törvény! Az törvény! Ez nem evangélium. És az evangélikusok nagyon szépen, mikor olvassák a Bibliát, tanítsák az evangélikusok, mi a törvény, és mi az evangélium. És már tegnap előtt megnézzük, hogy a törvénynek milyen helyes szerepe van az életünkben. Az evangélikusok főleg azt mondják, hogy a törvény nevelünk Krisztusig. Minden reggel fölkelsz, látod a törvényt, örüljél mindenkor. Hát azt nem tudom. Jézus, segíts! Már ott vagyok az evangélium. Az evangélikus főleg így prédikálnak. Úgy prédikálnak, 25 perc, bűnös vagy, bűnös vagy, bűnös vagy, de Jézus megváltott téged, áldás, békesség, mindenki menjen haza. De a református, mint bűnös vagy, itt van az evangélium, de most jön a térkép, mert Krisztus megváltott téged, most menjél, és cselekedjél, és szolgáljál. Tehát törvény, evangélium, törvény.
Ez a jó.
Ez a jó, igen.
Csak is a református a jó.
Én is azt mondom.
Nagy áldás az, amikor ugye most lelkészként beszélek, nagy áldás az, hogyha a gyülekezeti tagok között vannak olyanok, akik éhesek az igére, és nem csak elvárják azt, hogy kész elé tegyék a lelki táplálékot, hanem azt megelőző héten az otthoni, családi és személyes csendbe kikéri a következő hétnek az evangéliumát. Úgy, ahogy a mindennapért könyörgünk, egy nagyon fontos dolog lenne a gyülekezeti tagok részéről az, hogy kérjük naponta, hogy Isten már most készítse az igehirdetőt a hétvégi igehirdetésre, vagy hétközepe, vagy akkor, amikor. Tehát most, és nagyon áldott dolog az, amikor van egy ima háttér. Cserikál már miért tud ön áldott szolgálatot végezni? Mert van egy nagyon-nagyon komoly ima háttér is. Isten ezen keresztül is megáldja őt, amelyet ő személyesen ő is oda teszi a saját rászánását. Tehát ez biztatás.
Igen. Igen.
Érint, mert vannak ismerősök, akik megtértek, és együtt
És bizonyságot próbálj kicsit, vagy konkrét a Saul.
Például Saul, akiket ismerek, sok pár fiatal vagy, pár felnőtt, együtt voltunk, együtt imádkoztunk, bűnbánatot tartottunk, okay, minden, és valami történt, vagy konfliktus, vagy törés, és nincsenek már se a közösségben, kapcsolatban se, de sokszor templomban se.
Szóval megengedik, hogy amikor beszélek a Szentlélekről, amikor a Galatai 3, amikor Pál azt meg kiesek a kegyelemből, akkor beszélünk erről.
Jó.
Oké, na akkor volt még egy pár gondolat még, de ezt majd folytassuk. Jó, akkor legyen egy, hát egy 20 perc szünet?
Nem.
Fél óra. 10 perc szünet? Oké, 15 perc szünet, és akkor kis csoport.